Akkor elérkeztünk a Krédó 9. részéhez. Ezt a részt vennék most, hogy ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Hát azt tudjátok, hogy körülbelül most negyedszer tűzöm ki a programba ezt a Krédónak ezt a részét, és miután már én is úgy éreztem, hogy ezt már tovább nem halaszthatom, kénytelen voltam szembenézni azzal, hogy mitől olyan nehéz nekem erről beszélni. És arra kellett rájönnöm, amire majd utalok is, hogy mert egy olyan fogalmiságban, szimbólumrendszerben van belerakva egy bibliai igazság, ami nagyon nehezen megközelíthető a számunkra. Tehát nekem magamnak is át kellett rágni ezen a hittételem magam, hogy hogy is gondolom én ezt tulajdonképpen. Ha őszinte vagyok, és megkérdeznéd tőlem valaki, hogy te tényleg ezt most így gondolod, hogy Jézus ott ül egy mennyei trónuson, és onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat, akkor ezt te tényleg így gondolod? Nagyon messzi áll tőlünk ez a kép. Sokkal közelebb van az, hogy Jézus szent lelke által itt van közöttünk. Sokkal közelebb van hozzánk az az ige, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Tehát sokkal részint azért, mert egy erősen individuális társadalomban élünk, és részint pedig azért, mert maga ez az a fajta kultúra, ami ezt a képet kitermelte, használta, és áldással használta nagyon távoli tőlünk, nehéz hozzáférnünk a krédónak ehhez a részéhez. Sokszor elmondtam, hogy a krédó, a hiszek egy, mint a keresztény hit összefoglalása az évszázadok alatt született meg. Mindig új és új kihívásokkal találkozott a kereszténység, és valahol ezeknek a kihívásokra válaszul is meg kellett fogalmazni azt, hogy miben is hiszek. És ez nem idegen az mi egyéni életünktől is, hiszen egy-egy életkrízisben azért az ember jelképesen, vagy ténylegesen belenéz a tükörbe, és azt megkérdezi magától, hogy na most akkor te miben is hiszel igazán? Úgy el tudom, nem csodálkoznék, ha emögött, a hitvallás mögött egy olyan történet áll, ez az én fantáziám. Persze, hogy egy katekúmen, ugye régen a keresztény gyülekezetbe jelentkezők egy oktatáson estek át, ők voltak a katekúmenek, ez a katekúmenátus intézménye, amit hát, hogy egy jó eszű katekúmen egyszer megkérdezett egy püspököt, hogy de mondja atyám, hol is van most tulajdonképpen Jézus? Mert az evangéliumok elmondják, hogy megszületett, hogy tanított, hogy keresztre feszítették, hogy feltámadt. De hol van most Jézus? És mit csinál most? Tudom, hogy nem akarom blaszfém módon kezelni ezt a kérdést, de el tudom képzelni, hogy ilyen kihívások fogalmaztatták meg tulajdonképpen a hitvallásnak ezt a részét, hogy ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Mert azért, ha az evangéliumok végét megfigyeljük, ott se egészen egyértelmű, hogy mi is van a mennybe menetel után, meg hogy is történt az a mennybe menetel. Például, most utána néztem, a Máté evangélium a vége nem tudósít róla. Az ott van, hogy mielőtt mennybe ment, összehívta a tanítványait, és azt mondta, hogy néktek adatot minden hatalom menjen és földön. És a János evangéliuma se tudósít róla. Ott a Péter másodszori vallástételével fejeződik be, szeretsz engem, legeltesd az én juhaimat. A Márk evangéliuma és a Lukács evangéliumának a vége, illetve az apostolok cselekedeteinek az eleje, ugye ez egy kétfelvonásos mű, ott fogalmazódik meg, mint a születő egyház hite, hitvallása, ez, hogy Jézus mennybe megy, ment, és ült a mindenható Atya Isten jobbjára. Ezt mondja a Máté 16:19, az Úr Jézus pedig, miután felemeltetett a mennybe, az Isten jobbjára ült. Még az apostolok cselekedete is csak arról számol be, hogy az angyalok megkérdezik a tanítványokat, akik nyilván tátott szájjal, vagy megdöbbent arccal néznek a mennybe, hogy mit álltok itt nézvén a mennybe. Hogyan születhetett meg a hitvallásnak ez a tétele? És anélkül, hogy akárcsak meg is kérdőjelezném, hogy maga a Szentlélek munkálta ki a hitvallásnak és a Szentírás íróknak ezt a fajta tanúságtételét, de mégiscsak komolyan kell vennünk azt, hogy ezekben a képekben ott van annak a kultúrának a lenyomata, amiben ők éltek, és annak a kultúrának az eszközrendszere, képi világa, ahogy ők gondolkodni voltak képesek egyáltalán. Mert az, hogy egy győzelmes harcból visszatérő király leül a trónjára, és onnan hoz ítéletet, az annak a kultúrának a mindennapi képe volt. Vagy az, hogy egy győztes hadvezért a király azzal jutalmazza, hogy a trónja mellé jobbjára ülteti, az megint csak annak a kultúrának a képe volt. És hogy szellemileg, lelkileg, spirituálisan valami ilyesmi történt, ezt azok annak a kornak az emberei hát nem is tudhatták volna másképp megfogalmazni. Tegnap a több roma közösségben tartottam ugyanerről a témáról, hát istentiszteletet, és mondtam, láttam, hogy ott különböző korosztályok vannak, és kérdeztem a fiatalabb, a idősebbektől, hogy tudják, hogy mi az, hogy selfie. Nagy szemekkel néztek rám. A fiatalabbak már mondták is, hogy mi az, hogy selfie. Mert valahogy érzékeltetni akartam velük, hogy még egy-két generáción belül is egyszer csak hogy változnak fogalmak, eszköztárak. És akkor el kellett magyarázni hozzá, csináltak is ott szelfiket, hogy mi is az, hogy szelfi tulajdonképpen. Mondom, hogy azért nektek nem kell elmondanom, hogy mi az, hogy szelfi. Mert mi másképpen fejezhette volna ki a kora hitvallásában a születő kereszténység az, hogy Jézus győzött a bűn, a halál, és a sátán, illetve a szellemi erők fölött. Mert az a tapasztalatuk része volt, hogy győzött a bűn fölött. Az is a tapasztalatuk része volt, hogy feltámadása által győzött a halál erői fölött. És az is a tapasztalatuk része volt, hogy győzött a szellemi erők fölött. És csak ebben a képben lehetett elmondani, hogy miután mennybe ment, mit is csinál most ott tulajdonképpen. Az evangélium azt mondja, hogy Jézus a mennyben van, és ül. És abban, hogy leül, ebben benne van az, hogy mindent elvégzett ahhoz, hogy az ember szabad legyen akármilyen rabságból. Mert azért a rabságainkat mindnyájan ismerjük, ha őszinték vagyunk. Mi az, amikből nem is nagyon... Tudom, hogy rabság, de nem is nagyon akarok megszabadulni belőle. Vagy tudom, hogy rabság is, szeretnék megszabadulni belőle, de valahogy nem megy. És talán többen átéltük azt, hogy rabság, és hogy vannak dolgok, amikből Isten szabadító ereje örökre megszabadított bennünket. Az, hogy Jézus ül a mennyben, az kifejezi, hogy elvégezte azt, hogy az embernek újra kapcsolata lehessen Istennel. Hogy Isten és az ember között nincs semmi akadály. Mi nagyon sokáig úgy képzeljük, és én a hív életem elején nagyon sokáig úgy képzeltem, hogy ha valami rosszat teszek, akkor Isten megharagszik rám, nem beszél velem. És ahogy mentem előre a hív életben, rájöttem, hogy ez az én rossz lelkiismeretemről beszél, de nem Istenről beszél. Mert a váltság azt jelenti, hogy nincs ott semmi akadály. Hogy én szabadon mehetek Istenhez. És persze mondhatom neki, hogy én is tudom, hogy az, amit tettem, csináltam, az nem egészen állja meg a helyét. Az, hogy Jézus a mennyben van és ül, az azt is jelenti, hogy mindent elvégzett ahhoz, hogy Isten, hogy az ember Isten országának szabad polgára legyen. És most ezt a szó minden értelemben szeretném így átfordítani, hogy Isten országának szabad civil gyermeke legyen. Civil öntudattal élő gyermeke legyen. Jézus ül, és elkezdett tovább foglalkoztatni a mennyben a trónon, ez a kép nagyon távol áll tőlünk. De ami emögött van, azok az igazságok, mégis a mi igazságaink, még akkor is, ha nyilván ahhoz, hogy milyenk legyen, meg kell tanulnunk a mi szimbólumainkkal és a mi képeinkkel megragadni ezt. Az is izgatni kezdett, hogy ül, de hogyan ül ott a mennyben. És olyan érdekes, hogy ez a kép, hogy Jézus ül a mennyben, ez a, különösen a páli levelekben, és az apostoli levelekben, és a jelenések könyvében is úgy vissza-vissza cseng. A jelenések 5 azt mondja, hogy látok egy bárányt ülni a trónon, mint egy megölöttet. Ott is van egy trón, de ott bárányként ül a trónon. Nem diadalmas királyként, hanem olyan bárányként, akin ott vannak a sebeinek a helyei. Ugye tudjuk, hogy az evangéliumok is tudósítanak arról, hogy Jézust a tanítványai a sebeiről ismerték fel. És a jelenések könyve is beszél erről, hogy ott vannak az ő sebei még a mennyben is rajta. Nagyon közel jött hozzám ez a gondolat, hogy mindnyájan sebesülten fogunk megérkezni a mennybe. Az örökké valóságba mindnyájan sebesülten fogunk átmenni. Mert hányan hordozzuk azokat a sebeket, amiket úgy gyerekkori mondatok okoztak nekünk. Te mindig. Te soha. Ismerjük ezeket a mondatokat nyilván. 40 éves voltam, amikor meg kellett, sőt már több, amikor meg kellett fogalmaznom, hogy gyerekkoromban mit üzent nekem az édesanyám, az édesapám és a nagyanyám, ez a három ember nevelt fel gyakorlatilag. És megdöbbentem, hogy ennyi idő után is pontosan tudom, hogy milyen üzenetet kaptam tőlük. Mi volt az, ami engem ebből nagyon épített, és mi volt az, ami bizonyos vonatkozásban egy életre korlátozott. És mindnyájan kaptunk sebeket a szerelmeinktől, az életünk történéseitől, talán a párunktól, az élettől. Mindenki sebesülten érkezik meg az örökké valóságba, aki nem, az sok sebesültet maga mögött hagyva érkezik meg, és ez annál rosszabb. Az evangélium sebeket hordozó embereknek szól. És csak az a kérdés, hogy ezek a sebeink tönkretehetnek bennünket, vagy valahol Isten munkáját elvégezve, mennyi valóságokat kimunkálva bennünk, spirituális, transzcendens valóságokat kimunkálva bennünk, mégiscsak valahol a javunkra, az érlelődésünkre, a további utásunkra lesznek. Nincs sebesülés nélküli ember. És ha van, akkor jaj neki. De nem csak erről beszélnek a levelek, hanem arról is, hogy Jézus a mennyben nem tétlen. Olyan gyönyörű a zsidó 4-nek ez a képe. Rögtön éppen el is ment onnan a levelem, úgyhogy inkább elmondom szóban. A zsidó 4:14 arról beszél, hogy olyan főpapunk van, így sem győztes hadvezérként jelenik meg Jézus. Főpapként, aki áthatolt az egeken, az Isten fia. És nem olyan főpapunk van, aki nem tud megindulni a gyarlóságainkon, hanem olyan, aki mindenben kísértést szenvedett, hozzánk hasonlóan, ezért minden, ha él, hogy esedezzék érettünk. Jézus a mennyben, és ez megint csak egy a születő kereszténység hitvallása, esedezik értünk. Tegnap abban a közösségben eljátszottam a gondolattal, hogy szerintük kinek mit kér Jézus az atyától. Nagyon tetszett az a fiú, aki, roma fiú, aki közölte velem, hogy mit kérne. Egy új laptopot. mondtam, nem vagyok olyan biztos benne, de nem rossz a történet. És így végigvettük, hogy mit kér a Jézus az atyától a számukra. És hát nagyon, nagyon aranyos, meg nagyon tanulságos volt ezt így végig beszélgetni. Mondtam, hogy szerintem nem tudjuk. Le voltak lombozódva tőlem, mert hogy a Szentírás egészében mégiscsak az, ami kimondhatatlan fohászkodásokkal. Tehát, hogy de biztos, hogy valahol a javunkra, biztos, hogy valahol amit kér az az érettségünkre, a mennyei ember kiformálására, az érett férfiúságra van. És éppen ezért hihetjük, hogy Isten a sorsunkat úgy terelgeti, hogy mindez megvalósuljon és kiformálódjon bennünk. Kedves sebesült testvéreim! Mi sebesültek, nehezen tudjuk megfogalmazni. Nem is tudjuk nehezen megfogalmazni, könnyen meg tudnánk fogalmazni, hogy mi válna szerintünk a javunkra. És nagyon szeretnénk a sebeink nyomát eltüntetni magunkról. A lelki sebe. Van néhány fizikai sebünk is talán, ahogy az évek mennek előre, kopnak a porceink, a memóriánk és minden egyéb ehhez kapcsolódó dolgok. Tehát van néhány talán külső sebesülésünk is, amit szeretnénk eltüntetni. De biztos, hogy vannak jelentős belső sebesüléseink, amiktől szeretnénk megszabadulni. Egy részüktől valóban Isten kegyelme és hatalma megszabadít. Van egy része azonban, amit mintha örökre ott maradna az életünkben. És hihetjük azt, hogy ezeken keresztül éppen a főpapunk főbájárására ezek olyan sebekké, olyan eseményekké alakulnak, amik végső soron mégiscsak a javunkra és formálódásunkra van. Itt is egy forma egy folyik, ahogy én látom. Hát ebben áldjon meg bennünket Isten, és amikor elmondjuk bárhol a krédónak ezt a részét, akkor mondjuk ezt azt a szabad szívvel, hogyha más képekben is, mint ahogy mi gondolkodni fogunk, de egy nagyon komoly és valós lelki igazságot fogalmaztak meg ebben azok, akik ezt a hitvallást összeállították. Álljunk fel és imádkozzunk. Uram, nem csak az kimondhatatlan, ahogy te fohászkodsz értünk, hanem az is kimondhatatlan, hogy ki vagy. Mert mindig csak töredékes emberi képekben és fogalmakban gondolkodva tudjuk elmondani, valahogy továbbvinni ezt. De mégis köszönjük, hogy bontogathatjuk annak a titkát, hogy ki vagy te és mit végeztél el értünk. Hogy valahogy újra és újra neki feszülhetünk annak a megfejtésének, hogy hogyan gondolkozz rólunk, és hogyan viszonyulsz hozzánk. Uram, mindegyikünknek adj ebben, kérünk, reménységet, erőt, továbbjutást. Amen.